Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk és kapjuk úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Kedves testvérek, most közös énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 42. Zsoltárunk első, második, valamint a 7. versét fogjuk most énekelni. Tehát a 42. Zsoltárunkat keressük ki, első, második, illetve a 7. versét fogjuk a Zsoltárnak énekelni, mint a szép, híves patakra a szarvas kívánkozik. Kedves testvérek, hitvallásunk tanítását hallgatjuk, a Heidelbergi KT 25. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, melyek egy újabb témakörbe vezetnek bennünket, és mindarról tanítanak, amit mi reformátusok a sákramentumokról és azokkal kapcsolatosan hiszünk. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és mindenő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? Kettőt, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert nyilvánvalóvá tetted a te minden hatóságodat, amikor legyőzted fiad által és fiadban a bűnt és annak zsoldját, a halált. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy amikor téged megszólítunk, akkor valóban a mindenható Istenhez beszélhetünk, aki nem csak mondta és kijelentette ezt magáról, hanem aki meg is pecsételte azzal a biztos győzelemmel, amelyet hiszünk, amelyről újra és újra bizonyságot teszünk. Köszönjük, hogy ebbe a győzelembe hívsz és avatsz be bennünket az evangélium hallgatása által. Arra kérünk téged, ezért engedd meg, hogy ma is meghalljuk az evangéliumot, a te öröm üzenetedet, amellyel megkeresel bennünket. És légy nékünk segítségül, hogy amikor te a mindenható Isten lehajolsz hozzánk érdemtelenekhez, keresel bennünket, hogy megerősítsél, hogy megmentsél, akkor nehogy konok és kemény szívvel elforduljunk tőled, hanem engedd, hogy megragadjuk a te szabadító jobbodat. Megragadjuk a te gyógyító jobbodat, amely képes bennünket megvigasztalni, fölemelni fájdalmainkból, kétségeinkben képes bennünket igaz és tiszta utakra vezetni, és amely jobbod elvezet bennünket az örök életre. Urunk, kérünk, győzzél meg bennünket, és győzedelmeskedjél fölöttünk. Plántálj igaz, maradandó hitet a mi szívünkbe, és segíts, hogyha ebben vagyunk már, akkor hadd erősödjünk most, ígéd és szent lelked munkája által. Kérünk téged, hogy ezt a te munkádat végezd a mi testvérgyülekezetünkben, Csillaghegyen is. Az ottani ige hirdetés által gyarapítsad az ottani gyülekezet szívében a feléd való bizalmat és hitet. Áld meg az ő útjukat, döntéseiket, hogy hozzánk hasonlóan és velünk együtt lehessünk itt ebben a kerületben a te dicsőségedre. Segíts meg bennünket és őket is, hogy láthatóvá váljon rajtunk az, hogy te hozzád tartozunk. Különösképpen kérünk most gyászoló testvéreinkért is, akik vigasztalást keresnek te nálad és te benned, Hallgass meg az ő kéréseiket, imádságukat, hajolj le hozzájuk, és beszélj az ő szívükre, hogy nálad és benned találjanak békességre, afelől a döntés felől, amelyet meghoztál kedves szerettük felől. Urunk, emlékezz meg mindannyiunkról, fogadd a mi hálánkat, előtted való meghajlásunkat, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy vegyél dicséretet, tisztességet. Háladással köszönjük meg, hogy te hozzád jöhettünk ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a 264. dicséretünket keressük ki, és a 264. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. A 261. dicséretünket énekeljük 4 versével, imádkozván, imádságunkat folytatván. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Kedves testvéreim, e hétre bibliaolvasó kalauzunk a 42. Zsoltárt jelöli olvasásra. Olvasom tehát közöttetek a 42. Zsoltárt, és hozzá kapcsolódóan a 43. Zsoltárt. A karmesternek, Kóra fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hála énekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért Tereát gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Mícár hegyéről. Örvény örvénynek kiált, zuhatagjait hangjában minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem, hiszen te vagy oltalmazó Istenem. Miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és igazságodat, hogy azok vezessenek engem. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem. Miért csüggetsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Mindenek előtt hadd mondjam azt, hogy ez a két zsoltár ugyan külön számozást kapott, úgy mint 42 és 43, de valójában a Biblia kutatók úgy gondolják, hogy ez a két zsoltár talán valamikor egyetlen egy költemény volt, hiszen a refrén, az üzenet és a mondani való ebben a két zsoltárban teljességgel összetartozik. És ahogy ezt sokszor elmondom a testvéreknek, érdemes a Szentírás mindig összefüggéseiben olvasni, ezért ne riadjunk vissza attól sem, hogy akár egy ilyen helyzetben, amikor két különböző zsoltár követi egymást, összeolvassuk ezt a kettőt, és együtt lássuk ezt a kettőt. Azt gondolom, hogy minden Isten félő ember életében adódik olyan helyzet, amikor az őt ismerők, akik tudják róla azt, hogy Isten félő, nyíltan, vagy esetleg kimondatlanul a háta mögött, de számon kérik a hívőt, hogy akkor most ebben az élethelyzetben hogy is van ez a te jó Isteneddel? Hol is van a te Istened? Van az úgy, hogy az ember nagy bajba esik, van az úgy, hogy imádkozik valamiért, ami nem teljesül, és akkor előállnak kétségeskedő emberek, esetleg ellenségeskedő emberek, akik mint egy számonkérésképpen hozzá vágják a fejünkhöz azt, na, milyen Isten a ti Istenetek? Ki az az Isten, akiben ti hisztek? Hogy engedheti meg az Isten? Hát, ha veletek így bánik az Isten, ha ez az ő szeretete, Akkor milyen Isten a ti Istenetek? Az, aki ezt a Zsoltárt egykor megírta, ismerte ezt az élethelyzetet, és mivel pontosan benne volt egy ilyen élethelyzetben, megírta a bizonyságtételét. Minden bizonyságtétel, ami számunkra nagyon fontos, mert a bizonyságtétel arról szól, hogy amit Isten kijelent magáról, amit Isten állít magáról, azt mi igazoljuk. A bizonyságtétel olyan, mint egy tanúságtétel. Van Istennek önmagáról egy állítása, és akik ezt igaznak élik, igaznak látják, előállnak, és azt mondják, hogy Isten igazat beszél. Úgy van, ahogy ő ezt magáról mondja. Az életben is van ilyen, hogy valaki állít magáról valamit, de tudjuk, hogy kellenek mindig tanúk, akik egy bizonyos állítást megerősítenek. Isten ugyan nem szorul rá arra, hogy mi tanúi legyünk, ő nem igényli azt, ő attól nem változik meg, hogy mi mit mondunk róla, de a bizonyságtétel egy nagy megerősítés lehet azok felé, az embertársaink felé, akik Istennek az önkijelentéseit ismerik, vagy hallották már, de kétségeskednek abban, hogy az igaz-e. Akkor meghallják tőlünk, hogy azt mondjuk, hogy igen, Isten ezt mondta, és ez igaz, mert én átéltem. Aláhúzzuk, megerősítjük, akkor ez a bizonytalankodó emberek számára nagy megerősítés lehet. Hát ez a Zsoltár is egy bizonyságtétel. Az igaz Isten félelem pontosan azt jelenti ugyanis, hogy mi mindenek ellenére bízunk és hiszünk Istenben. Bízunk és hiszünk az ő ígéreteiben, akkor is, amikor a világ összedőlni készül körülöttünk. Akkor is bízunk Istenben, amikor egzisztenciális bajok és veszteségek vesznek körül, sőt borítanak el bennünket. Mi akkor sem kétségeskedünk Istenben. Ez az igaz hit, amelyik, ha meg is fogalmazza a kétségeit, végül oda jut, ahova eljutott ez a zsoltáros is. Ez kicsit a mai világban fanatikusan hangozhat, és azt lehet mondani, hogy akkor a igaz hívők valójában fanatikusok, de hadd erősítsem azt, hogy ez nem fanatizmus, hanem egy olyan mély bizalom és végső békesség Istenben, amit csak azok ismernek, akik valójában odaadták magukat, egész életüket, mindenüket Istennek. Ezt a fajta bizalmat nem kapják meg azok, akik nem tudták magukat Istennek kiszolgáltatni. Ők csak úgy tekintenek erre, hogy ez ilyen vakbuzgalom, fanatikus hit. De akik ebben a hitben járunk, mi tudjuk azt, hogy ez a mi bizalmunk Isten felé. És ez a mély bizalom Isten felé, hogyha a világ összedől is, ha egzisztenciálisan megborul is minden körülöttem, ha összecsapnak is a hullámok a fejem fölött, ez a bizalom nekünk békességet ad. De csak azoknak, akik valójában az Úréi. Azt a helyzetet, amiben a zsoltáros kerül, és került, mi is megéljük és megélhetjük, és vele együtt mondjuk el a mi bizonyságtételünket is, erősítve ezt a több ezer éves bizonyságtételt, odállunk a zsoltáros mellé, és azt mondjuk, hogy úgy van, ő is igazat beszélt, mi is átéltük Istennel, mi is megerősítjük azt, amit ő mond. Lássuk egy kicsit közelebbről, hogy milyen bajok vették körül ezt a zsoltárost, és milyen élethelyzetben is írta meg ezt a költeményt. Mindjárt kiderül az elején, hogy ő távol volt most Isten házától. Távol volt Isten házától, attól a háztól, ahova korábban nagy tömeggel és nagy örömmel, újongással vonult. Ezt most nem tudja megtenni. Távol van, akadályoztatva van, és később kiderül az, hogy azért nem tudja megtenni, mert fizikailag is messze van Jeruzsálemtől, ahol az Isten háza volt. Arról beszél, hogy a Jordán földjéről kiállt most, a Hermonról, a Mécár hegyéről. Ez északra van, messze Jeruzsálemtől. Nem tud oda menni. Akadályoztatva van. Kedves testvéreim, mindenek előtt azt gondolom, hogy nem csak régen, hanem ma is úgy van ez, hogy az igazat mindig zavarja az, ha nem lehet az ő urával. Akik szeretik a hozzátartozóikat, férjüket, feleségüket, azok ismerik ezt az érzést, hogy nem szoktunk mi örülni annak, hogyha nem lehetünk ott a párunk közelébe. Ha bármilyen oka van annak, hogy mi távol kell legyünk egymástól, akkor ez zavar bennünket, és az ember úgy nyugszik meg, hogy hallja a másikat ott motoszkálni, szuszogni, horkolni, vagy éppen azt csinálni, amit szokott csinálni a hétköznapokban. Azt gondolom, hogy az Isten félelem is egy ilyen mély kapcsolatot jelent Istennel, hogy zavar bennünket az igaz Isten félőket, ha nem vagyunk az Urunkkal. És ebben különös szerepet játszik, és helyet játszik a templom. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a templomról rosszul gondolkozzunk, pedig itt ez az a hely, ahol Isten népe, Isten családja összesereglik, különös módon, hogy az ő urával közösségben legyen. Közösségben vagyunk úgy, hogy halljuk az ő szavát, közösségben leszünk vele úgy mondjuk jövő vasárnap, hogy adjuk a sákramentumot és veszük a sákramentumot. Közösségben vagyunk vele úgy, hogy megkereszteljük a gyermekeinket, hogy együtt éneklünk, hogy együtt imádkozunk, hogy megállunk ő előtte hódolattal és alázattal. Kedves testvérek, az igazat mindig zavarja az, ha nem lehet az ő urával. Mi azt gondolom, hogy sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint az, aki ezt a Zsoltárt írta, mert akkor ott Palesztinában, az akkori Kánaán földjén csak egy templom volt Jeruzsálemben, máshova nem lehetett menni, ha valaki templomba akart menni. Hát nekünk sok lehetőségünk van, se szeri, se száma itt Budapesten is a templomoknak, a keresztjén templomoknak, mégis annak ellenére, hogy sok a templom körülöttünk, ma sok olyan ember van, aki azt mondja magáról, hogy ő Isten félő, de egyáltalán nem zavarja azt, hogy nem jár el, és nincs együtt azokkal Isten színe előtt, akik Isten családjának a tagjai. Becsüljük meg a templomot, becsüljük meg a fizikai erőnket, amíg azt Isten adja, és el tudunk ide jönni, és vegyük a szívünkbe azt, hogy az igaz hit, az nem tud meglenni templom nélkül. Egy olyan világban élünk, ahol egyre szaporodik azoknak a száma, akik azt állítják magukról, hogy ők nagyon komoly hívők, de nem tartoznak valójában sehova. Ők otthon élik meg a hitüket. Testvérek, soha nem volt így, és soha nem is lesz így. Istennek van egy családja, és az igaz hívő mindig keresi ezt a családot. Hiányzik neki. Hiányoznak a lelki testvérei, a lelki szerettei. Együtt akar azokkal lenni, látni akarja őket, hallani akarja őket. Nem minden lelki testvére könnyű együtt lenni, de mégis vágyunk rá. És hiányzik nekünk az, ha nem tudjuk megtenni. A Zsoltáros azt mondja, hogy ő korábban nagy örömmel vonult az Isten házába, és most ezt nem teheti meg, és a szívéből fakad föl ez a keserűség és ez a fájdalom, hogy bárcsak ott lehetnék. Bárcsak mehetnék az Isten házába. Azt is megtudjuk azonban róla, hogy nem azért nem tud elmenni az Isten házába, mert esetleg elment oda a Mécár hegyére szabadságra, és hát effektíve ugye akadályozva van abba, hogy templomba eljusson. Világosan beszél arról, hogy magukkal ragadták és elborították őt a bajok. 8. versben olvasunk erről. Azt mondja, hogy örvény és zuhatag veszi őt körül. És ez arról tanít, hogy nem gyerekjáték az, ami vele történik. Úgy tűnik számunkra a Zsoltár tovább olvasva, hogy fogságban volt ez az illető. fogságban volt. Ez a nehéz helyzet olyankor adódik elő, amikor az ember különös nehézségbe jut, amikor idegen környezetben van. Olyan idegen környezetben, ahol Istent és őt sem becsülik úgy, ahogyan kellene és lehetne. És hogy erről még inkább meggyőzöm bennünket, beszél arról harmadszor a 43. Zsoltár első két versében, hogy ellenséges és álnok emberek veszik körül, és ő ezek között magányosnak érzi magát. Nyilvánvaló, hogy egy olyan fogságban volt, ahol azok, akik őt fogva tartották, nem tisztelték az ő Istenét. Magyarán nem valószínű, hogy zsidók voltak, akik ezt az embert fogva tartották. Itt nem volt lojalitás, sőt, kihívó kérdések hangoznak felé. Ez abból adódik, hogy ez a zsoltáros beszélhetett a fogvatartóival. Elmondhatta nekik, hogy ki az én Istenem. Ezek meg visszakérdeztek, hogy hogy van az, hogy a te Istened ilyen hatalmas, ilyen nagy, közben meg a mi foglyunk vagy. Ütünk, verünk, gyalázunk. Hol van a te Istened? Ki a te Istened? Valóban a te Istened a mindenható Isten? Miért engedi meg, hogy ezt tegyük veled? Ez a leírás tehát fogságot sejtett, méghozzá egy nehéz fogságot, ahol a fogvatartók nem csak testileg, hanem lelkében is kínozták ezt az Isten félő embert. Gúny és csúfolódás tárgya lett ő maga, az ő hite és az ő Istene is. Mondhatjuk azt első hallásra, hogy olyan messzi dolog ez, amiben nekünk nem volt és nincs is részünk. De hadd emlékeztesselek azért benneteket arra, hogy valójában nincs ez olyan messze tőlünk. Ha valaki nyitott szemmel jár ebbe a világba, látja azt, hogy az istentelenség örvénylik körülöttünk, és egy zuhatagként hullik az istentelenség a mi világunkra. És ezt elsősorban azok szokták észrevenni és megtapasztalni, akik Isten félő módon akarják megélni az életüket. Mert érdekes módon ebben a világban leginkább azok vannak útban, és leginkább azok a legrosszabbak, ahogy szokták mondani, akik Istenükhöz szívük szerint ragaszkodnak. Aki ezt megteszi, meg fogja tapasztalni azt, hogy mindjárt kap a fejére. És mindjárt jönnek azok a kérdések, hogy ki a te Istened. Az emberiség egyre kihívóbban viselkedik körülöttünk Istennel szemben. Szinte ennek a kihívásnak a megfogalmazása az, hogy a világ ma azt kiáltja, hogy ki a keresztjének Istene, hogy félni kelljen tőle. Remélem, hogy észreveszitek azt, hogy a világban a tendenciák, amik uralkodnak körülöttünk, itt Európában is, mind arról szólnak, hogy kihívjuk Istent magunk ellen. Amikor hazudozunk, amikor elvetjük azokat az értékeket, amelyekre Isten azt mondja, hogy érték. Amikor megragadjuk azt, ami nem érték, amire Isten azt mondja, hogy utálat, és a zászlónkra tűzzük, akkor testvérek, ez egy nyílt kihívás Isten ellen. Ki az az Isten, hogy félni kelljen tőle? És mindjárt megtudják az igaz istenfélők, akik ragaszkodnak ehhez az Istenhez, hogy útban vannak, amikor a hitükről elkezdenek vallani. A zsoltárnak bizonyságtevő jellege van, azt mondtuk. És ezért tovább figyelünk erre a zsoltárra. Miközben az író maga is fájdalmasan felkiált, és Istennek elsírja az ő keserveit, az ő üldöztetését, az ő hirtelen megfogalmazott kételjeit, azért háromszor megfogalmazza a legbelsőbb bizonyosságát, azt az alapot, amire az ő egész élete épül. A 6., a 12. és a 43. Zsoltár 5., az az utolsó versében refrén szerűen tér vissza egy vallomás, ami olyan, mint az utolsó szó. Elmondja, hogy mi a helyzet körülötte, elsírja a kétségeit, és végül megfogalmazza a bizonyságát. És mindig ez a kérdés, hogy mi az embernek a bizonysága. Hova kerül a pont? Sok embernél oda kerül a pont, hogy elmondja a helyzetet. Másoknál oda kerül a pont, hogy elmondják a kétségeiket. Isten meg a világ előtt. Hát, mi se tudjuk. Mi se tudjuk, hogy az Isten mit akar, miért csinálja. Nem értjük, mi se Isten, mondják. Sokan pont. Az igaz Isten félő testvérek mindig a bizonyosságára épít, és soha nem hallgatja el a bizonyságát. Ez a bizonyosság pedig háromszor is megfogalmazódik. Miért csinál Istenben, adok neki a határos. Miután abban, hogy ez a rossz helyzet, amiben ő került, ez nem a véghelyzet. Ez nem így fog véget érni. Amikor arról vall, hogy bízik a szabadításban, az Úr szabadításában, hogy ő még hálát fog adni Istennek, akkor arról beszél, hogy itt lesz a dolgoknak a vége. Ez a dolgok vége. Nem az a dolog vége, hogy győznek az ellenségek. Nem az a dolgok vége, hogy az Istent kérdezgetjük, kívjuk magunk ellen, aztán nem történik semmi. Hanem azt mondja a Zsoltáros, hogy az lesz a dolgok vége, hogy az Isten engem megszabadít, én pedig hálaadással fogom őt dicsőíteni. Szeretnélek benneteket emlékeztetni, kedves testvéreim, hogy a világi embernek, aki Istennel nem számol, csak a földi szabadítás az igazi. Csak a földi szabadítás az igazi. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten szabadításáról beszélünk, akkor a hitetlen ember nem tud mást elképzelni, csak azt, hogy Isten most tesz valami csodát itt a földi életben velem. A földi gondolkozású ember nem tudja azt elképzelni, hogy egy beteg ember is lehet szabad. Hogy egy halálos beteg is lehet szabad. Mert számára idegen. A hitetlen ember úgy gondolja, hogy szabad akkor lehetek, ha megvan az egészség, megvan a pénz. A legtöbbször az ilyen emberek, hogy Isten szabadított bennünket a szem, azt meg kell ragadni, azt nem szabad elengedni. Ragad meg és élj vele. Ez testvérek a bűn sötétségének a filozófiája. Amikor Isten megszabadít bennünket a bűntől, akkor megnyitja a szemünket a valóságra, az igazságra. És ez azt jelenti, hogy másként látjuk a világot magunk körül, és hálásak vagyunk Istennek azért, hogy megnyitotta a szemünket, és szabaddá tette arra, hogy sok mindenről lemondjunk, amit mások olyan fontosnak tartanak. És szabaddá tesz bennünket arra, hogy megragadjuk azt, ami igazán értékes. Ami személyes életünk szabadulása a bűn alól, a bűn vaksága alól, testvérek, az életünk egyik legnagyobb öröme. Mi örömmel jövünk az Úr asztalához, mert ami történik, az arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus megszabadított bennünket ebből a mi vakságunkból. Elvette a mi ítéletünket, és megszabadított bennünket a bűnnek a sötétségéből. Eljött a mi világunkba, azt mondta, én vagyok a világ világossága. És mi hálásak vagyunk azért, hogy ismerhetjük az Urat. És még ebben a külső gyakorlatunkban is, amikor úrvacsorázunk, erősítjük a szívünket abban, hogy Jézus, te hozzád tartozunk. És köszönjük azt a világosságot, amit gyújtottál a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy letörölted a bűnnek a sötétségét, a vakságát a mi életünkbe, és megnyitottad a mi szemünket, hogy az igazságot lássuk, és abban gyönyörködjünk. De ez az élet örömünk, testvérek, még nem teljes. A mi élet örömünk, az még távolabbra is mutat, fokozódni fog, a mi örömünk, amikor Isten az ő utolsó ítéletében az egész világot megtisztítja majd, és azt jelenti ki nekünk, hogy új eget és új földet fog teremteni, aminek az újdonsága abban fog állni, hogy nem lesz többé benne bűn, nem lesz benne többé sötétség, nem lesz benne többé vakság. Tisztán fogunk mindent látni. Magát, a mi Urunkat, Istenünket is. Kedves testvéreim, ha földi életünkben nem is látunk és kapunk teljes szabadulást, azaz maradunk betegek, nem leszünk milliómosak, nem születik annyi gyerekünk, mint amennyit szeretnénk, ha elvesztjük is kedves hozzátartozóinkat, akkor sem vagyunk elégedettek. Miért? Mert hiszünk Isten dicsőséges végső szabadításában. Hiszünk abban, hogy ő győzött, ebbe a győzelembe bennünket meghívott, és ennek a győzelemnek a teljességébe minket be is fog tökéletesen avatni. Látjuk, ízlelgetjük már most a földi életünkbe ezt, de mi tudjuk, hogy e felé vagyunk úton. És mi hálásak vagyunk Istennek azért a szabadításért, hogy ő meghív bennünket egy olyan világba, amelyben nem lesz bűn. Amelyben nem lesz bűn. Nemhogy nem uralkodni fog benne a bűn, hanem nem lesz benne bűn. Ez az Isten csodálatos szabadítása. Ez egy más világlátás, egy más dimenzió, mint amiben a körülöttünk lévők gondolkoznak és látják. Testvérek, a világi életünkben mindig kiderül rólunk, hogy igaz Isten félők vagyunk-e. A bajokban, a világ támadásaiban mindig kiderül rólunk aztán az is, hogy hányadán állunk éppen Istennel. Mit hiszünk, mit várunk, és mit remélünk. Ha igaz Isten félelem van a szívünkben, akkor ezen a héten, amikor olvassuk ezt a Zsoltárt, és talán együtt sír a mi szívünk a Zsoltárossal, és együtt mondjuk ki a kétségeinket e szavakkal, ha igaz Isten félelembe érünk, végül mindig ott fogunk megnyugodni, ahol megnyugodott a Zsoltáros is. Akkor a mi életünknek is az utolsó szava lesz ez. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Akik igaz Isten félők vagyok, ne csüggedjetek, és ne csüggedjünk. Istené az utolsó szó. Ez pedig az ő szabadítása lesz, amelyet meg fog nekünk mutatni, ahogy megmutatta személyes életünkbe. Véghez fogja vinni ebben a látható világban. Bátorítalak benneteket, a világ akárhogy forog, örvénylik, zuhog körülöttünk. Bízzatok Istenben. Bízzatok ő benne. Ha nincs ez a mély bizalom a szívünkben, akkor pedig lehetőségünk van arra, hogy hívjuk és kérjük az Urat. Akkor lehetőségünk van arra, hogy a szívünket neki adjuk. És ezt neki adjuk az életünket, ha rábízzuk magunkat, akkor majd ő megvigasztal és fel fog emelni bennünket. Kívánom, hogy Isten segítsen meg ebben bennünket, erősítsen és vegyen karjaiba, hogy ott jeljünk békességet, és onnan tudjuk megfogalmazni a Zsoltáríróval együtt. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Értek testvérek, most a 445. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük fennállva. A 445. dicséretünk első és negyedik versét, szólsz hozzám, Istenem.
Megindulok, hogy rád bízzak. Áld meg ma lelkemet, többittel, ó Uram. Kötd még a földi jó, a bűn a földi örvény, se hozzád bűnömért lásd el.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvéreim. Urunk, te tudod azt, hogy mennyi bék jó van rajtunk, amit levetnénk, összetörnénk, de valóban úgy van, összeroskadunk, mert nem vagyunk képesek önmagunkat megszabadítani. Mi csak földiek és múlandó emberek vagyunk. De köszönjük te neked, hogy te elküldted a te fiadat, a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, aki által szabadulást hirdettél, és hirdetsz nekünk is. Könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk őt segítségül hívni, és kérni tőle a szabadítást és a szabadulást. Úrunk, te adj nekünk szabadulást, és könyörülj meg rajtunk, hogy békességre jusson a mi szívünk te benned. Bocsáss meg nekünk, hogy miközben azt valljuk magunkról, tieid vagyunk, mégis oly sokszor nincs hiányérzetünk. A te házad nem hiányzik, a veled való közösség nem hiányzik. Nem hiányzik az imádság, nem hiányzik a lelki táplálkozás. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy az igaz Isten félők mindezt nem tudják elhagyni. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy könyörüljél meg rajtunk, és légy segítségül nekünk, támasz bennünk szomjúságot, és könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk hittel te hozzád kiáltani, ahogy a Zsoltáros is megtette, hogy vele együtt mondhassuk bizonyságtételünket, bízunk benned, a mi szabadítónkba. Köszönjük te neked azt a boldog jövendőt, amit elénk társz, és ha romlást lát is a mi szemünk ebben a földi életben, köszönjük, hogy nem itt van vége a mi hitünk és meggyőződésünk szerint a dolgoknak, hanem ott, ahol te letörölsz majd szemünkről minden könnyet, ott van vége, ahol te megszabadítasz a bűntől, ott van vége, ahol majd dicsőíthetünk téged, a mi Istenünket. Kérünk, adjad, hogy amíg úton vagyunk, tudjuk egymást bátorítani. És kérünk téged azokért, akik még ezzel a bizonysággal nem rendelkeznek közöttünk, legyen kegyelmed, irgalmad velük, hogy téged segítségül hívhassanak, és te nálad találják meg életüknek békességét és nyugalmát. Kérünk, hallgass meg a mi személyes imádságainkat is, melyeket most elé tárunk. Amen.